A pénzügyi szerelem setét verem. És mint tudjuk, a szerelem amellett, hogy felvillanyozó, bizony veszélyes is tud lenni, úgyhogy a mai podcast adásban erről fogunk beszélni, kezdünk is.
Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az Invest Mentors beszélgető műsorában privát bankáraink osztják meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénzbeszél Podcast, Magyar Zoltán, Horváth Attila és Kis Balázs a stúdióban, ami egy rendhagyó állapot, ugyanis Balázs még nem volt soha vendégünk. Balázs kiemelkedő szakértője a pénzügyi szerelemnek, amit bevallok, most találtam ki, mert hogy valójában ilyen döntéshozatali, torzító hatásokról fogunk beszélni, csak hogyha ezt mondtam volna a nyitányban, akkor sokan elkapcsoltak volna a podcasttől, de ezt ne tegyék. És hogyha már itt vagyunk a leges legelején, akkor rögtön fölhívom mindenki figyelmét a Pénzbeszél Podcast platformokon történő követésére, feliratkozására, buzdítok most mindenkit, a Spotify-on, meg az Apple-ön, meg nagyon sok helyen vagyunk elérhetőek, és akkor csapjunk is bele a mai napba. Balázs, elővezetett pár gondolatban, hogy mi is az a téma, amit hoztál nekünk.
Első körben üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlök titeket is, Attila, Zoli. Hát tulajdonképpen, amit hoztam most témának, az a viselkedés közgazdaságtan. Tulajdonképpen most mi ez, eszik-e vagy isszák, erről fogunk beszélgetni, illetve hoztam pár olyan torzító hatás, olyan torzító jelenséget, amik...
Illúziókat,
szép pontosan, szerve. Amik hát tulajdonképpen a mindennapi életünkben, és ezáltal a befektetési döntéseinkben, a pénzügyi döntéseinkben is jelen lehetnek, és hogy mikre kell figyelni, hogyan lehet ezeket tudatosítani magunkban. Egyébként ez nektek mit mond, mire asszociáltok arra, hogyha azt mondom, hogy viselkedés közgazdaságtan egy kép, vagy bármilyen jelenség?
Nekem még megvan az alapja ennek, vagy az első ilyen benyomás, amit ugye hosszú időn keresztül meghatározta a viselkedés közgazdaságtant, hogy az emberek úgy viselkednek, mint a robotok, és hogy így racionálisan így döntenek, és ma ugye részben arról is lesz szó, hogy ez hogyan változott meg.
Igen, ezt teljesen jól mondod. Tehát alapvetően a viselkedés közgazdaságtannak a fő célja, hogy egyesítse a közgazdaságtani gondolkodásmódot a pszichológiai kutatásoknak az eredményeivel. Alapvetően a pszichológiai kutatások leginkább ilyen leíró jellegű megközelítéseket alkalmaznak, hogy azt figyelik meg, hogy hogyan döntenek az emberek, és miért döntettek úgy, ahogy. A klasszikus, neoklasszikus közgazdaságtani modellek pedig inkább ilyen normatív megközelítéseket alkalmaztak. Magyarul azt próbálják meg leírni, hogy hogyan kellene működnie a gazdasági rendszereknek és az adott döntéshozóknak adott feltételek mellett, feltételezések mellett.
És ugye... Ez egyébként mióta próbálják így egyesíteni, mert azt mondom, hogy elég hosszú ideig volt meghatározó hogyan kellene dönteni szemlélet.
De nem döntő. Alapvetően senki. Ez még mindig egy ilyen modern és friss tudományágnak nevezhető, 80-as évektől kezdve pár nagy név, mint a Richard Thaler, Daniel Kahneman, egyébként ezek Nobel-díjas közgazdászok, tehát Nobel-díjat kaptak ezeknek a kutatásoknak az eredményeire. Egyébként mondjuk Richard Taylor lehet egy kicsit ismertebb. A Big Short című filmben a nagy dobás, ez szerintem az a magyar címe. Igen, ott abban van egy ilyen mellékszereplő, igen, a Selena Gomez-zel.
Ja, azt mindenkinek javasoljuk innen, hogy ha ilyen befektetési alapinformációkat szeretne szerezni, és ezt ilyen szórakoztató formába tenni, akkor vannak ilyen jelentőségteljes filmek, mint a Big Short, amit magyarul Nagy Dobás néven lehet megtekinteni, nagyon sokat lehet belőle tanulni.
Szóval igen, ezek a feltételezések mentén, ezeknek a gondolatmenete alapján jutottak ahhoz, hogy akkor megalkossák a közgazdaságtanban a homo economicust. Ugye a homo economicus, aki a teljes racionalitással működik, megfelel az összes közgazdaságtani modell feltételezéseinek. Naponta több száz, vagy akár több ezer döntést kell meghoznunk egy nap folyamán. Ezeknek az egy része lehet teljesen jelentéktelen, hogy milyen színű inget vegyünk fel, hogy mit reggelizzünk, de nyilván lehetnek rendkívül jelentőségteljesek is, mint hogy milyen ingatlant vásárolunk, milyen munkahelyet válasszak, és a többi. És nyilván egy teljes mértékben racionális ember, ilyenkor minden egyes döntésre vonatkozóan össze kell gyűjteni minden információt, alaposan elemezni az alternatívákat, a különböző megoldásokat. A viselkedési közgazdaságtan egyik fontos elmélete, a korlátozott racionalitás, az pont ezt a homo economicusnak a fogalmát kérdőjelezi meg. Emberi racionalitás az korlátozott, mert korlátozottak a kognitív kapacitások, az elérhető információ, és a döntésre szánt időnk is véges. Az emberek számtalanszor használnak egyszerűsítéseket, úgynevezett ilyen heurisztikákat, amik nyilván az egyszerűsítések miatt nem feltétlenül a legjobb döntéshez vezetnek.
Igen, ilyen skatujázásnak szoktam hívni, amikor rengeteg ilyen tankönyvi emlékem van, ahogy három típusa van ennek, ugye? Vagy két típusra oszthatóak az emberek, szóval mindig a világ rettentő komplexitását valamilyen értelmezhető kategóriákba soroljuk, hiszen elménk kellően messze elmarad a komplexitástól, ezért muszáj leegyszerűsíteni. Mit szólnátok ahhoz, hogyha elővezetnénk azokat az elméleteket, amik itt a hallgatóságnak majd hasznokat fognak hozni, hiszen hogyha értjük, hogy hol csúszhatnak el a mi döntéshozatalaink, akár pénzügyi, akár politikai, akár szerelmi, meg foci drukkeri vonatkozásban, akkor fülön tudjuk majd magunkat csípni, miközben éppen valamilyen szerencsétlen döntést készítünk elő.
Mert itt aztán lesz áthallás is, ugye nem csak a közgazdaságtanban, meg nem csak a befektetési döntéseinkre, meg a pénzügyi döntéseinkre van ez hatással, hanem ez sokkal mélyebbre.
A mindennapi életünkben is, igen, ez jelen van. De alapvetően számomra is pont emiatt fontos ez a téma, hogy mind befektető fel tudjam ismerni, hogy milyen torzító tényezők hatnak rám egy pénzügyi döntés meghozatalakor, illetve privátbankárként is, hogy az ügyfeleimét is tudjam segíteni, hogy minél racionálisabban döntsenek.
De egyébként amióta elkezdtél ezzel foglalkozni, észlelted magadon, ugye szakdolgozatodat ebből írtad, és így tovább.
Így van, így van.
Tehát utána elkezdted érzékelni, vagy fülön csípni magad, miközben döntést hoztál, hogy hoppá, na most pont azt csinálom, ami a harmadik elmélet szerint van.
Most már egyre többször felismerem ezeket a torzító tényezőket, amikor valamilyen a termék mögött látom azt a marketingest, aki kitalálta, hogy én majd hogy fogom ezt megvásárolni, és miért fogom megvásárolni. És egyébként én azt gondolom, hogy nincs is ezzel baj. Az a fontos csak, hogy tudatosítsuk magunkba, és onnantól kezdve a döntés már a miénk. És akkor utána dönthetünk úgy, hogy egyébként így is megveszem ezt a terméket. Nekem sokszor van ilyen, sőt még így gratulálok is gondolatban a marketingesnek, hogy megfogta a figyelmemet, és néha még ezzel díjazom is, hogy akkor csak azért is megveszem.
Ugyanez jutott eszembe, hogy én olyan örömmel sétálok bele a csapdákba.
Így van.
De az sokkal másabb, hogy látom a csapdát, és kész akarva belesétálok, kvázi megdicsérve a csapda felállítóját, hogy ez patika munka volt, mint az, hogy tök tudatlanul sodródjok a döntések sűrű erdejében.
Így van.
Első?
Az első ilyen, az a megerősítés torzítás, vagy angolul confirmation bias. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy az önálló véleményalkotás az mindenki számára fontos, és miután kialakítottuk a saját álláspontunkat, hajlamosak vagyunk sokszor csak azokra az információkra fókuszálni, amik megerősítik a saját véleményünket. Tehát a meggyőződésünkkel ellentétes, vagy azokat megkérdőjelező információkat, vagy híreket, azokat nem is akarjuk megismerni, mert félünk attól, hogy rájövünk, hogy valami rossz döntést hoztunk. Tehát például, hogyha mondjuk veszünk egy autót, utána csak azokat a híreket, meg csak azokat a tartalmakat fogyasztjuk, amik
magasztalják
azt az autót, igen. És hogyha valami hibáról van szó, akkor gyorsan tovább tekerjük, nem is nagyon akarunk vele foglalkozni. És nyilván befektetőként is bele lehet esni ebbe a hibába, hogy szelektíven gyűjtjük azokat az információkat, amelyek alátámasztják a döntésünk helyességét, és kizárjuk azokat a híreket, amik mondjuk az adott befektetés kockázatairól szóltak. Uh-huh.
Meg ebben szerintem még kettő verziós van. Van az egyik, aki tagadja minden negatívumát a döntésének, meg van, aki pedig eltérően súlyozza. Tehát például olyan kevésbé jelentőségteljes előnyöket is kimagasít, amik korábban mondjuk, vagy más tekintetben nem lenne olyan fontos. Mondjuk, nem tudom, nézzünk ilyen példát akár az autózásnál, hogy oké, hogy rozsdásodik, oké, hogy sokat kell szervizbe vinni, de milyen szép. és hogy mennyire jól nézek ki benne, meg mennyire ritka ez az utakon. És holott azért pénzügyi szempontból ez egy nagyon irracionális dolog, hogy egy olyan gépjárművet tulajdonlok, ami rengeteg pénzemet viszi el, kvázi csődbe visz, de közben még ragaszkodom ehhez ilyen érzelmi vonatkozásban.
Igen, például van egy BMW-je vagy Alfa Romeo-ja van, amik ugye tipikusan, hogyha mész az autópályán, akkor látod, hogy...
Nem akarunk megbántani senkit.
Igen, de mondjuk azért az egy tény, hogy az autópályának a mellett többségében BMW-k.
Én is, igen.
Szokták így indokolatlanul parkolni.
Nem de szépen néz ki a leállósávban, tegyük hozzá.
Négyes indexel vannak leállóban, azon mindenhol megállhatók jelzés. Olyankor működik az index. Ha meg csak simán irányjelzésre van, nem működik benne az index. Nagyon érdekes gépjárművek.
Egyébként itt természetesen ez egy faramúci helyzet, mivel bármilyen témáról is legyen szó, ugyanúgy megtalálunk 100 cikket, hogyha beírjuk azt, hogy gipszjakab jó, és ugyanúgy találunk 100 cikket arról, hogy gipszjakab rossz szalagcímmel is. Tehát, hogy fontos helyén kezelni az információnak a forrását is azért. A másik...
De ez sokszor azért átfordul abba is, hogy egy ilyen valahova tartozássá is átalakul, ez mint például ami a focinál, meg akár mondjuk a politikánál is így ugye megjelenik, ott is ugye az ember, hogyha szembefordulna a saját véleményével, akkor az kicsit olyan érzés, mintha kitaszítatna abból a közegből, ahova egyébként ő befogadásra került.
Így van, tehát meg az önazonosságom, meg az én hittem torzulna, vagy bicsaklana ki azáltal, hogy az az univerzum, amiben én úgy érzem, hogy a nyertes oldalon focizok, az sérülne azáltal, hogy beismerem, hogy mégse vagyunk olyan jók. Ugye több ilyen példa is van, például aki kormánypárti szavazó, az most azt mondja, hogy oké, hogy eltörölték a rezsicsökkentést gyakorlatilag, de legalább nem a bal oldal csinálta. És így azért az mégiscsak jobb.
Vagy... Legalább ideig volt, igen.
Igen. Tehát ez a térfelekre történő elhelyezkedés, ez szinte mindenhol megfigyelhető, hogy vannak ilyen komment szekciók, ahol teljesen indokolatlanul valakik mögé besorakoznak valakik, és akkor azokkal szemben kezdenek el háborúzni, mert hogy én autós vagyok, te biciklis vagy, te baloldali vagy, én jobboldali vagyok, én Újpest drukker vagyok, te pedig fradista vagy, és ez egy törésvonal az én világomban.
Pontosan, ezt nagyon jól összefoglaltad.
És akkor, hogyha ez befektetésekről van szó, akkor meg talán leginkább ott jelenhet meg, hogyha valaki beleszerelmesedik egy-egy befektetésben. Például ilyen lehet, hogyha valaki mondjuk az állampapírba van belezúgva, ugye, hogyha lerakja a voksot az állampapír mellett, mert valamilyen oknál kifolyólag, mert magyar, mert forint, mert tőke garantált, mert egyszer végig gondolta, és úgy gondolta, hogy ez egy jó történet, akkor ebből nagyon nehéz aztán sokak számára kimozdulni, sokak számára nehéz beismerni azt, hogy annó hoztam egy rossz döntést, azóta megváltozott a helyzet. Ugye nehéz igazából befogadni is azokat az információkat, amik már ellene dolgoznak. Ugye maradunk egy nem magyar állampapíros példánál, hogy közben a forintunk összeesett, hogy közben elszálltak a kamatok, hogy közben megugrott az infláció. Ugye ezeket azért sokaknak idő így feldolgozni.
Igen, igen.
Így van. Hát akkor egyébként nagyon lehet máshogy magyarázni, tehát hogy akkoriban ez egy jónak tűnő döntés volt, sőt azt mondhatom, hogy akkor ez egy jó döntés volt, mostanra már mondjuk a magyar állampapír nem tudja azt hozni, amit akkor reméltem tőle, ezért itt az ideje váltani, ezt mondjuk igen hosszú idő átlátni.
Ezt nagyon jól látod, de nyilván nem probléma az, hogyha valaki egyszer hoz egy döntést, ami egyébként akkor tényleg racionálisnak is tűnhetett. Fontos az önkritika és a felülvizsgálata a korábbi döntéseinek, és meg kell tudni lépni azt, hogy akár a saját magunk korábbi döntésével szembe megyünk.
Oké.
Okay. Szokták mondani ezt az NLP-nél, ebben a neurolingvisztikus programozásban, hogy mindenki jól dönt. Hogy abba a pillanatban, amikor meghozza a döntést, akkor az a személy, aki meghozza a döntést, a számára rendelkezésre álló információk alapján ő a lehető legjobb döntést hozza meg. Ez lehet, hogy külső szemmel ez nem így tűnik, de akkor mondjuk, hogy ha ő utólag úgy látszódik, vagy külső szemmel úgy látszódik, hogy rosszul döntött, az nem azért van, mert hogy ő hülye, hanem azért van, mert hogy lehet, hogy nem 100 opciót ismert, hanem pont két gyengébb választási lehetőséget ismert, és ő abból döntött. De hogy az ő szemszögéből, akkor, amikor meghozta a döntést, akkor a lehető legjobb döntést hozta meg.
Világos. Nézzük meg a másodikat.
Másodiknak a kontroll illúzióját hoztam. Ez ugye arról szól, hogy az emberek gyakran úgy érzik, hogy sokkal nagyobb kontroll rendelkeznek bizonyos történések felett, mint ahogyan ez valójában lehetséges. És itt a kontrollérzetet erősíteni szokta, amikor olyan összefüggéseket látunk olyan események között, amelyek egyébként teljesen véletlenszerűek. Mert például, amikor abban a hitben vagyunk, hogy azért győzött a csapatunk, mert fölvettük a szurkolói mezt, miközben néztük.
Miért vagy nem azért?
Általában de, jó. Szóval ez mondjuk pont egy rossz példa volt. Vagy mondjuk azért nyertünk a lotton, mert csukott szemmel töltöttük ki a szelvényt, hiszen azelőtt nyitott szemmel sosem sikerült nyerni.
Akkor itt a hiba. Oké. Jó, köszönöm, hogy ezeket mondod, mert akkor
most befektetési tanácsokról van szó, szóval most próbálok a lehető legjobbakat mondani. És ez a torzítás a befektetési piacon is gyakran oda vezet, hogy mondjuk a számunkra megfelelő mértékűhöz képest magasabb kockázatot vállalunk, vagy a kellőnél jóval többször ugrálunk ki és be különböző befektetésekből, hogy megverjük a piacot, mivel azt gondoljuk, hogy a kellő információval és analízissel felül teljesítjük majd az átlagot. És egyébként ez most már rengeteg olyan online platform van, ami táptalajt is biztosít ennek a fajta magatartásnak. Egyszerűen lehet most már laikus befektetőként is spekulatív trédeket végrehajtani.
Talán túl egyszerűen
talán
is.
Talán túl egyszerűen is.
Hát régen is megvoltak a lehetőségek, el lehetett kártyázni, lovin el lehetett pacsálni a pénzt, meg lottó már nagyon régóta van Magyarországon, 20. század közepe óta szerintem. Úgyhogy ezek voltak. Most annyival változott, hogy a mindsetünk, az elménk nem alakult át, csak mondjuk 15 ezer lehetőségből választhatunk így az online tér segítségével. De egyébként az jutott eszembe, hogy ezt így vázoltad, hogy olyasmi ez, mint a babona. Valaki például kopogtat az állán vagy az asztalon, hogy is van ez, hogy lekopogom ezt? Nem nagyon iszek a babonákban, csak valaki csinálja ezt, ez milyen? Hogy van ez?
Hogyha lekopogom, akkor nem fog megtörténni.
Ja, nem fog megtörténni.
Azt hiszem.
Hogy mondok valamit,
de még sosem törtem össze magam, kop.
Ja, értem. Tehát, hogy inkább le is kopogom, nehogy megváltozzon ez az álláspontom, vagy ez a helyzet, ugye? Erről szól a lekopogás. Tehát, hogy ez is egyfajta kontrollgyakorlás, mert hogyha nem tenném ezt meg, akkor növelném a kockázatát annak, hogy bekövetkezik a szerencsétlen helyzet, vagy hogy nem ülök az asztal sarkára, mert akkor nem házasodok meg, vagy ha kiömlik a só, akkor mi történik?
Nem vagyok gyakorló babonás, úgyhogy nem tudom pontosan, de valami ilyesmi.
Hogy szerelmes vagyok, ha elsózom az ételt. Igen.
Igen, a szakás, hogyha szokták mondani, de szerelmes a szakás.
Na jó, ez már babonna, viszont a kontroll akkor...
Illúziója az itt is megjelenik. Illetve még ugye a trédereknél is szokás mondani.
Igen, tehát a trédereknél például egy kifejezetten rossz indítás szokott lenni az, hogyha valaki egy nyerő szettel fut neki ennek a karriernek. Ilyenkor könnyen elfoghatja az a túlzott önbizalom, amikor azt hiszi, hogy eltelik az első pár hónap, és ő pont nyer. Végig akkor ő úgy érzi, hogy ő tehetséges, hogy ő erre született, és hát ezekből jönnek az irreális kockázatvállalások, és aztán nagyon kellemetlen veszteségek. És akkor elmesélek egy személyes történetet, mert egyébként valami hasonló történt velem is, amikor elkezdtem így a befektetői karrieremet, az pont a 2008-as válság előtt történt, az 2006 végén, 2007-nek így az elején, és akkor pont egy olyan időszak volt, főleg mondjuk így a devizapiacon, de egyébként a részvénypiacnak a nagyobb részén is, ott eltelt már egy pár év úgy, hogy egész szép emelkedés volt, hogyha azt néztük, hogy meddig lehet visszatekerni a grafikonokon, nem lehetett egyébként sokáig, egy pár évet lehetett csak visszatekerni, akkor nagyon sok olyan grafikont lehetett látni, ami csak egy irányba ment, ami az elérhető információ, az csak felfele mutatott, és amikor én elkezdtem befektetni, akkor én is azt tapasztaltam, hogy hát ez igazából pofon egyszerű, megy fölfele, csak annyit kell csinálni, hogy vásárolni kell, és akkor előbb-utóbb ebből biztos, hogy nyereség lesz. És aztán hát elég fura volt megtapasztalni, hogy így jött a 2008-as válság, ahol ez egy nagyon éles fordulatot vett, és hogy ott ez a buy the dip, amikor azt hiszed, hogy visszaesett, belevásárolsz, és majd emelkedni fog, és nem akar emelkedni. Mm-hmm. Nehéz is elfogadni egyébként. Nekem én emlékszem arra tisztán, hogy ezt így nagyon nehéz is volt felfogni, hogy mi történik. Hogy az akkori ismereteim alapján az nagyon nehéz volt befogadni, hogy egy nagyon éles fordulatot vehetnek a trendek, és az, hogy beüthet tényleg egy olyan ellentétes esemény, ami igazából a korábbi tapasztalatokat azokat teljesen felülírja.
És pont emiatt mondtad azt is, hogy ha választani lehetne, hogy úgy kezded a befektetői karrieredet, hogy csak sikerekkel találkozol az elején, vagy inkább egyszer megtapasztalod, hogy milyen árnyoldalai vannak ennek, akkor valószínűleg utóbbival jársz jobban.
Egyértelműen.
Aki kezdőként nyerőszériának lesz kisgazdája, az valószínűleg elbizakodik végtelenül, és még nagyobbat tud esni a magaslatokról. Egyébként pont csináltam egy ilyet, én befektetőként már 4-5 éve üzemelek, és csináltam egy ilyen vakmajom módszerrel, vásároltam 11 részvényt, játékpénzzel persze, csak kíváncsi voltam, hogy mi történik, és most teljesen véletlen egy 3 hónappal ezelőtt történt, és most nagyjából egy ilyen 15-20%-os nyerőszériába vagyok, de hogyha én mondjuk egy laikus lennék, aki nem tudja, hogy ez gyakorlatilag a véletlennek köszönhető, mert mondjuk olyan alapon vettem részvényeket, hogy ránéztem, hogy mi a laptopom márkája, meg voltam egy pizzázóba, és akkor azt a láncot vettem meg így, mert miért ne? Tehát, hogy tényleg a hasraütésnél talán egyel sem nagyobb átgondoltsággal, és ennek a nyereségnek az okozott örömével, akár hazamehetnék, és mint nagy tőzsdei guru, és az egész családomnak magyarázhatnám, hogy vicceltek, hát mindent tudok a tőkepiacokról.
Ez egy külön YouTube csatornát már indíthatnál igazából.
És sajnos indítanak is
vagy sokan. Vagy egy online kurzust, fizetős online kurzust.
Az mindenképp jövedelmezőbb. Jó, oké, tehát szerintem az első kettő megvan, az egyik a megerősítő, a másik a
kontroll illúziója. Tényleg igazából ez a fontos, hogy soha ne tegyük mondjuk akkor a játékpénzünkön kívül, Zoli, olyan befektetésbe a pénzünket, amit nem értünk pontosan, vagy nem tudjuk, hogy milyen kockázatot is jelent.
Okay.
A harmadik az a lehorgonyzás elmélete, vagy lehorgonyzás jelensége. Ez egyébként Nobel-díjat érő elmélet. Ez arról van szó, hogy egy adott dolog megítéléséhez általában szükségünk van valamilyen kiinduló pontra, amihez viszonyítani tudunk. Ezért keresünk mindig egy megfelelőnek tartott referenciapontot, és mindent ahhoz hasonlítunk. Nyilván ennek az a veszélye, hogyha a viszonyítási alapunk alapból nem reális, akkor a döntéseink sem lesznek azok. Nektek előfordult-e már, vagy ismerős az érzés, amikor mondjuk elmegyünk ruhát vásárolni, és az egyik üzletben meglátunk egy cipőt eredeti áron, majd a következő üzletben meglátjuk ugyanazt a cipőt, csak 20%-kal olcsóbban, és egyből azt érzik, hogy ez egy szuper üzlet, tehát kiraboljuk most ezt a boltot, miközben egyébként nem tudjuk, hogy mennyit ér valójában az adott termék, vagy például más boltokban mennyibe kerül. És a másik például az ingatlan eladásoknál figyelhető meg, vagy alapból bármilyen aukción, ahol van egy kikiáltási ár. Azt figyelték meg a kutatások alapján, hogy ilyenkor, ha van kikiáltási ár, akkor a vételi díj, tehát maga a tranzakció az mindig kiindulási ponthoz fog közelíteni. Míg hogyha egyébként úgy indul a licit, hogy nincsen kikiáltási ár, akkor sokkal nagyobb a szúrás, sokkal különbözőbb vételi ajánlatokat fognak tenni a befektetők. És egyébként a befektetési világban hogy jöhet ez elő? Ha egy befektetési lehetőségnél a teljesítmény, a hozamok vannak prezentálva először, akkor hajlamosak vagyunk a már kevésbé pozitívabb dolgokat, mint a hozzátartozó kockázatokat kevesebbre súlyozni, vagy kevésbé figyelembe venni. Másnéven ez az a jelenség, amikor a múlt hozamaiból akarjuk projektálni a jövőbeli teljesítményt. Uh-huh. Erről mit gondolsz, Attila, vagy Zoli?
Nekem három dolog jutott eszembe, az egyik, hogy rengeteg ügyféllel beszéltem már, vagy ügyféljelölttel életem során, vagy befektetéssel kapcsolatban, vagy biztosítással összefüggésben, és rendre három dolog szokott fölkerülni az ilyen horgonyzó technikát illetően. Az egyik az arany, a másik az ingatlan, a harmadik pedig a vállalkozásom. Például a vállalkozók nagyon sokan mondják, hogy én csak a vállalkozásomba ölöm a pénzt, mert a vállalkozásom az egyetlen, ami örökké működni fog, és az ki fogja termelni az én nyugdíjamat, a gyerekemnek a jövőjét megalapozom, és így tovább. Ezért nem teszek félre semmilyen más forrásba, vagy formátumba, nem takarítok meg, nem indítok más befektetéseket, mert az én vállalkozásom az egyedüli, ami mindent leelőz. És nem is hajlandóak ebből az álláspontból kihorgonyozni, hanem ebbe hisznek. Pedig mindannyian tudjuk, szerintem a hallgatók is, hogy a vállalkozás önmagában egy elég kockázatos valami, tehát hogy csak abba tenni minden energiánkat, az nagyon nagy kockázatvállalás. Arany ugyanez, az aranynál nincsen értékálló dolog, az arany a legtutibb befektetés, pláne most nem tudom, láttad-e az árfolyamokat, stb., és akkor hosszasan tudja ecsetelni, hogy miért a legtutibb befektetés az arany, ugyanez pedig az ingatlan. Én nem teszek félre, nekem nem tetszik a befektetési alap, mert én majd ingatlanba fogom tenni a pénzemet.
Az a hiszen azt látom.
Az igen, látom.
Meg tudom fogni.
Igen, az itonggal mondjuk nem tudok fizetni a boltba, de nagyon jó, hogyha ott van és megfoghatom, meg majd kiadom, és majd az működni fog, mert megy a szomszédnak is, csak amikor ezek a hiedelmek megbicsaklanak, mert a vállalkozás nem üzemel olyan jól, az arany éppen nem hozza az elvárt teljesítményt, vagy az ingatlant nem tudja kiadni, akkor történik az, hogy vagy tagadja, továbbra is megmarad a horgonyzásban, vagy valószínűleg kénytelen lesz kilépni és más utakat keresni.
Nekem hát ez ugye mind a kettőnek pont az ingatlannál is, meg az aranynál is volt hát egy több mint évtizedes időszak, amikor reálértéken képtelen volt növekedni, de valahogyan ugye akik mondjuk lehorgonyoznak egy-egy álláspont mellett, ők nem is ismerik igazán, vagy nem akarják tudomásul venni az objektív tényeket, nem abból indulnak ki, hogy egyébként milyen számok, milyen mutatók állnak mögötte, nem adatok alapján döntenek, hanem benyomásokból, véleményekből, saját, vagy akár család, vagy valamilyen tapasztalat alapján, és ezt nagyítják ki.
Én egyébként végtelenül respektálom az ügyfelek ilyeténképpeni állásfoglalását, tehát én egyáltalán nem volt még olyan, hogy én le akarnám őt beszélni, hogy a vállalkozásába tegye a pénzt. Természetesen láthatóan az fogja neki mondjuk a legtöbbet hozni. Én általában csak arra hívom fel a figyelmet, hogy érdemes diverzifikálni így itt van. Is, tehát hogy attól, hogy még emellett megtakarít, vagy másfajta befektetéseket is üzemeltet, igazából csak csökkenti annak a kockázatát, hogy a csőd szélére kerüljön. Ingatlannál is ugyanez. Imádnám, hogyha minél több magyar tudna úgy nyugdíjba vonulni, hogy egy vagy két olyan kiadásra szánt ingatlana van, aminek a hozományából, befektetéseiből, bevételéből meg tudna élni. Csak még az ő esetükben is szeretném azt, hogy érkezzen valami az államkincstárból, meg mondjuk legyen egy másik nyugdíj megtakarításuk is, mert akkor, hogyha az ingatlan éppen nem tud kiadva lenni, akkor legyen neki vésztartaléka, vagy más forrása, amihez tud nyúlni.
Így van, több lábon állás.
Pontosan.
Az a legfontosabb.
Igen, és ugye ezek a múltbéli eredmények, amik szintén így nagyon torzító, így hatásúak tudnak lenni, pont azért, mert hogyha ezt látjuk mi is, hogyha bemutatunk egy portfóliót, akkor mi az, amire leginkább kíváncsiak a befektetők.
Mennyit fog hozni.
Így van, mennyit hozott a múltban.
Aha.
Ugye azt nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mennyit fog hozni, max. Egy tőkegarantált kötvénynél, azt tudjuk megmutatni, hogy mennyit hozott a múltban, de hát hiába van odaírva, hogy a múltbéli eredmények nem jelentenek garanciát a jövő teljesítményére nézve, ettől függetlenül látjuk azt, hogy a legtöbben a döntést az alapján hozzák, hogy mennyi volt a múltbéli eredmény. Emlékszem arra, hogy volt is olyan tárgyalás, amikor mutattam két portfóliót, és volt egy nagyon magas hozamú és egy visszafogottabb hozamú, és amikor feltettem a kérdést, hogy akkor igazából melyik, teljesen, tehát hogy volt kockázatbeli eltérés, akkor így éreztem, ez egy pár volt, éreztem, hogy így kicsit így összesúgnak, és hogy úgy érzik, mintha be akarnám csapni őket azzal, hogy fölteszem nekik a kereszt kérdést, hiszen olyan egyértelmű számukra, hogy hát azt kell választani, aminek magasabb a hozamát. Hát ne próbáljam behúzni őket a csőbe azzal, hogy még itt választanak kettő között. Hát amikor olyan egyértelmű, hogy minek a magasabb a hozama. Uh-huh. Azt is választották végül, igen.
Valahol én teljesen meg tudom érteni ezt a logikát, de hát ezért vagyunk sokszor ott az ügyfeleknél a döntés pillanatában, hogy segítsünk megmutatni,
árnyalni
a helyzeteket. Ennek az adásnak nagyjából elérkeztünk a végére, de nem lesz itt megállás, mert folytatjuk majd a következő podcast epizódban ezeknek a viselkedés torzító elméleteknek a bemutatását, mégpedig olyan módon és konyha nyelven, hogy ez minden kedves hallgató számára a mindennapi életében felhasználható és sikerrel alkalmazható legyen. Kis Balázs volt itt ma velünk, aki majd a következő adásban is velünk lesz, ha minden igaz, és Horváth Attila és Magyar Zoltán küldi mindenkinek üdvözletét a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.